Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Újabb értékes leletekre bukkantak Egyiptomban. Jézus korabeli magokból növesztettek datója pálmákat. Hamarosan eléri a nyílt óceánt a világ legnagyobb jéghegye. Szédületes sebességgel repült a napvizsgáló űrszonda. Visszatért a Földre a rekordot döntött női űrhajós. Először sütöttek nyers alapanyagból ennivalót az űrben. A megzavart biológiai óra is cukorbetegséghez vezethet. Egy hajszál is okozhat jelentős fájdalmat, és baktériumokból készül az élő beton. Először időzzünk a múltban, megfejtették a Santorini majmok titkát. Az 1960-as és 70-es években lenyűgöző falfestményeket találtak a Santorini szigetén fekvő Akrotiri falain. A 3600 éves város falaira különböző élőlényeket, például kék majmokat festettek. Tracy McKinney, a Dale-Velsi Egyetem munkatársa, kollégáival a képeket elemezve arra jutott, hogy a bronzkori világ a vártnál globalizáltabb volt, számol be az egyik tudományos lap. A szakértők korábban úgy gondolták, hogy a majmok egyiptomi állatok, az új elemzés alapján viszont közönséges hulmánok is lehetnek, amelyek a mai India területén őshonosak. Ez azt jelenti, hogy Akrotiri kereskedelmi hálózata igen kiterjedt volt. A festvényeket, a Santorinit az időszámítás előtti 16-15. Században elpusztító vulkánhamuja konzerválta. A képek arról árulkodnak, hogy a helyi civilizáció rendkívül fejlett volt. A falakon látható állatok ábrázolása meglehetősen általános, és a szigeten nem találtak majomcsontokat, ezért biztosan nem jelenthető ki, hogy milyen fajokat is örökítettek meg. A kutatók azért gyanakodtak egyiptomi állatokra, mert ez a legközelebbi terület, ahol őshonosak a majmok. Az új vizsgálatban átfogó elemzés alá vetették a képeket. A csapat arra jutott, hogy egyes állatok a korábbi feltételezéseknek megfelelően valóban páviánok lehetnek, más példányok megjelenése viszont arról árulkodik, hogy közönséges hulmánokról van szó. A szakértők korábban is tudták, hogy Akrotiri távoli területekről is hozott be nyers anyagokat, azt viszont nem sejtették, hogy élő állatokat is importáltak ilyen messziről. És a folytatásban még mindig történelem, újabb értékes leletekre bukkantak Egyiptomban. Szarkofágokkal teli 16 ókori sírra bukkantak régészek egy 3000 éves temetkezési hely feltárásakor a Kairótól 300 kilométerre délre fekvő Minya város közelében lévő Tuna al-Gabal régészeti lelőhelyen. A sírokat a késő fáraókorban, Krisztus előtt 664 és 399 között uralkodó három dinasztiához kötik az egyiptomi szakemberek. A sírokban mészkőből készült 20 szarkofágot, 5 fakoporsót, több száz amulettet és 10 000 kék temetkezési szobrot, a halottakat kísérő úgynevezett usépti figurákat találtak. Az ilyen gazdag tartalmú sírokat az évszázadok során általában kifosztották, ám ezek a sírok jó állapotban vannak, és a kőszarkofágok szépen csiszoltak, hangsúlyozta a leletek bemutatásakor Mustafa Vazari, a feltárást végző régészcsoport vezetője. Elmondta, hogy a sírokat egyiptomi isteneknek, köztük Totnak, az írás, a bölcsesség és a tudomány istenének ajánlották. Egy másik szarkofágot, amelynek tetején egy sólyom van, Hórusznak, a sólyomként vagy embertesttel és sólyom fejjel ábrázolt istennek ajánlották, aki Osirisz és Ízisz fia volt. Minya tartományban 2018 óta számos ókori régészeti leletre bukkantak, köztük múmiákra és szarkofágokkal teli temetkezési helyekre. A régészek korábban egy szokatlanul nagy állat múmiájára bukkantak, Szakkarában. Egy másik tudós csapat ugyanitt több száz mumifikált állatot hozott a felszínre, ezekről képeket is kiadtak. Újabb értékes régészeti leletekre bukkantak tehát Egyiptomban, ami pedig a folytatást illeti, még mindig egy múlthoz kapcsolódó hír következik majd rövidesen. Jézus korabeli magokból növesztettek datoja pálmákat. Érdekes a téma, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Jézus korabeli magokból növesztettek datoja pálmákat. Ez tehát a témánk itt a tudomány mai állásában. Izraeli tudósok 6 datoja pálmafát növesztettek. A szakemberek azt remélik, hogy képesek lesznek olyan datóját termeszteni a júdeai sivatagban talált hím és nőnemű magokból növesztett fákon, mint amilyet 2000 éve Heródes király ehetett, és küldhetett Rómába, a császári udvarba. Az Ádámnak, Jónásnak, Urielnek, Boáznak, Juditnak és Hannának elnevezett magokat különböző régészeti lelőhelyeken fedezték fel, majd Dél-Izraelben csíráztatták, és palántákat neveltek belőlük. Nem először keltettek életre több ezer éves datóját. 2008-ban arról számoltak be, hogy egy masszadán Heródes holtenger melletti várában talált 1900 éves magból csíráztattak ki új, hímnemű növényt, amit akkor Matuzsálemnek neveztek el. Az új kísérlettel tovább mentek, mert egyszerre több és mindkét nemű növényeket termesztenek. Azt tervezik, hogy Matuzsálem virágporával fogják Hanna virágait beporozni, hogy ezzel olyan datójához jussanak, mint amilyet Jézus korában ehettek errefelé az emberek. Ez mégsem tipikus júdeai datója lesz, nyilatkozta a kutatásokat vezető Sarah Sallon, ugyanis akkoriban sem magvakból termesztették a gazdák a datója pálmát, hanem akár csak ma a nagyon szépen termő nőnemű növényeket klónozták. A datóját a mai tudásunk szerint először az Arab-félszigeten és Mezopotámiában, a mai Irakban termesztették több mint 6000 évvel ezelőtt. Onnan terjedt el az ősi Júdeában és a földközi tenger térségében. Különféle betegségek gyógyítására is felhasználták, beleértve a depressziót és a memória romlását. A híres júdeai datóját nagyban exportálták erről a vidékről egészen a muzulmán hódításig, a 7. század végéig. Az idősebb Pilátus és Hérodotosz is beszámolt a júdeai datója kiválóságáról és hosszú eltarthatósági idejéről, amelynek révén messzi vidékekre tudták szállítani. Heródes minden évben küldött belőle a római császárnak. A térség sok évszázados zűrzavaros hatalmi viszonyai azonban nem tettek jót a nagy odafigyelést és sok munkát kívánó növényeknek, és a 19. századra teljesen eltűntek Izrael földjéről a datója ültetvények. A kutatók hosszú órákat töltöttek a régészeti osztályokon a legjobb magok kiválogatásával. Sokban lyukak voltak, ahol rovarok hatoltak be, mások szétestek, de találtak több teljesen érintetlent, és kiválasztották a legjobbakat, mondták el a szakemberek, hogy miként keltették életre a régészeti feltárásokon talált magvakat. Végül 6 mag kicsírázott. Az ezeken végzett radiokarbonos kormeghatározás szerint Hanna és Ádám valamikor az első és a negyedik század között, Judit és Boáz az időszámítás előtti első század közepétől az időszámítás szerinti második század közepéig, Uriel és Jónás pedig az időszámítás szerinti első és második század között keletkezhetett. Voltak magok, amelyek hetek alatt kicsíráztak, de volt olyan is, amelyiknek fél évig tartott újjáéledése. Megállapították, hogy az ősi datójamagok mintegy 30%-kal nagyobbak a modern, termesztett és vadon növő datójapálmák magjainál. A genetikai elemzésből az is kiderült, hogy minél régebbi volt egy mag, annál keletibb volt, vagyis jobban hasonlított a Perzsa-öböl környékének növényeihez. Ádám és Matuzsálem áll genetikai állományában legközelebb a Perzsa-öböl mai fajtáihoz. Hanna és Judit a modern iraki datójákhoz áll közelebb, felmenőiket talán a babiloni szolgálatból hazatérő zsidók hozták magukkal az időszámítás előtti 6. század végén, hiszen az idegenben sokan közülük datója ültetvényeken dolgozhattak. Uriel, Boáz és Jónás viszont inkább az Egyiptomtól nyugatra eső és a modern marokkói fajtákkal mutat genetikai rokonságot. A tudósok ezt azzal magyarázzák, hogy őseiket, Júdea a római megszállása után a római birodalom észak-afrikai részéből hozhatták. Meglepő eredmény tehát, hogy Jézus korabeli magokból növesztenek datója pálmákat. A folytatásban pedig irány egy másik földrajzi térség, hamarosan eléri a nyílt óceánt a világ legnagyobb jéghegye, ez az egyik témánk, és szó lesz arról, hogy szédületes sebességgel repült a napvizsgáló űrszonda.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Hamarosan eléri a nyílt óceánt a világ legnagyobb jéghegye, ezzel folytatjuk tehát a műsort. A képződmény még 2017-ben szakadt le az antarktiszi Larsen C szelfjégről, számol be a brit közszolgálati hírportál. Az A68 nevű jégóriás csaknem 6000 négyzetkilométeres volt, amikor levált a szelfjégről, és az elmúlt 2,5 évben szinte alig veszített tömegéből. A Swansea Egyetem munkatársa Adrian Lachman szerint azonban a dél-óceán vize valószínűleg megtöri majd a jéghegyet. Nagyon meglepne, ha még sokáig kibírná egyben azután, hogy elhagyja a tengeri jégperemét, mondta el a szakember, aki szerint már az is csoda, hogy a hullámok még nem darabolták jégkockákká az A68-at. A leválása után a jégkolosszus több mint egy évig vesztegelt a Larsen C szelfjégnél. Az erős szelek és áramlatok azonban végül északi irányba kezdték sodorni az antarktiszi félsziget keleti partvonala mentén. Az idei antarktiszi nyáron pedig a jéghegy mozgása drasztikusan felgyorsult. Az A68 megfigyelése közben a kutatók két újabb jéghegy születésére is készülnek. Egy valamivel több mint 300 négyzetkilométeres jégtöm készül leválni a nyugat-antarktiszi Pine Island Gletscherről, a másik jégborjadzás pedig a kelet-antarktiszi Brandt szelfjégnél várható, ahol egy nagyjából 1500 négyzetkilométeres jégóriás van születőben. Hamarosan eléri a nyílt óceánt a világ legnagyobb jéghegye, erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban irány az űr. Szédületes sebességgel repült a napvizsgáló űrszonda. A napot vizsgáló Parker Solar Probe egy sebességi és egy távolsági rekordot is felállított. Utóbbiból még egészen biztosan várhatunk néhány újabbat, nagyobbat. A NASA, vagyis az amerikai űrhivatal űrszondája több rekordot is megdöntött, amióta 2018. augusztusában útnak indították. Alig 2 hónappal a start után már olyan közel került a naphoz, mint eddig még egyetlen emberi eszköz sem, majd fotót készített róla, néhány hónapja pedig az első 22 gigabájt adatot is hazaküldte a szerkezet. Nem sokkal később kiderült, még a tudósokat is meglepte, amit a Parker látott. Az űrszonda azóta is rendben teszi a dolgát, eközben pedig 2 újabb rekordot is felállított a szerkezet. Az amerikai űrkutatási hivatal közlése szerint a Parker Solar Probe a napokban új sebességi és távolsági csúcsot döntött meg. Mindez azt jelenti, hogy 18,7 millió kilométerre megközelítette a nap felszínét, miközben 393 ezer kilométer per órás sebességet ért el. A napot tanulmányozó űrszonda negyedszerre közelítette meg az égitest felszínét. A manőverre azután került sor, hogy az űrszonda tavaly decemberben másodszor repült el a Vénusz mellett, majd idén január 10-én végrehajtottak egy pályakorrekciós manővert. Az űrszonda korábbi sebességi rekordja 343 ezer kilométer per óra volt, és 24,8 millió kilométer távolságra közelítette meg a napot tavaly áprilisban és szeptemberben. Az űrszonda missziója során 24-szer közelíti meg a napot, a felszínétől mért legkisebb távolsága 6 millió kilométer lesz. Ezzel 7-szer közelebb jut hozzá, mint bármely korábbi szonda. A Parker Solar Probe csaknem 12 cm-es hőpajzsának köszönhetően hatalmas hőt és sugárzást képes elviselni. És a folytatásban is maradunk még az űrben. Visszatért a Földre a rekordot döntött női űrhajós, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy először sütöttek nyers alapanyagból ennivalót az űrben. Hogy mi volt ez, rövidesen kiderül.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy visszatért a Földre a rekordot döntött női űrhajós. 328 nap. Pontosan ennyit töltött az űrben a nemzetközi űrállomás az ISS fedélzetén, a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal űrhajósa, Christina Koch, aki küldetése során több rekordot is felállított. Koch küldetésével a második legtöbb időt az űrben töltő űrhajóssá vált. Őt csak Scott Kelly előzi meg az amerikaiak között, aki 2015-16-ban összesen 340 napig tartózkodott a nemzetközi űrállomáson. A nők között viszont övé az elsőség. A korábbi rekorder a szintén a NASA kötelékében szolgáló Peggy Whiston volt, aki 2017-ben 289 napot húzott le az ISS-en. Koch nevéhez azonban nem csak ez a rekord fűződik. Jessica Meyer űrhajóssal közösen ők hajtották végre az első olyan űrsétát, amelyben csak nők vettek részt. A tavaly októberi küldetés során az állomás akkumulátorait cserélték ki. Koch az európai Luca Parmitanóval, aki nemrég megsütötte az első csokis kekszet az űrben, erről később még szó lesz, valamint az orosz Alexander Skvortsovval együtt landolt a Földön. A Soyuz MS-13 fedélzetén Kazahsztánban szálltak le, ahonnan egy orvosi létesítménybe vitték őket, hogy elvégezzék az ilyenkor szükséges vizsgálatokat és beavatkozásokat. A NASA űrhajósa a küldetése 328 napja alatt 5248 alkalommal kerülte meg a Földet az ISS fedélzetén, amivel összesen 223,7 millió kilométert tett meg. Ebből nagyjából 291-szer jön neki a Föld-Hold-Földutazás. Munkája során több mint 210 kísérletet végzett el, miközben ő maga is kísérlet volt. A NASA ugyanis megfigyelte, miként reagál a szervezet, ha sokáig van az űrben. Visszatért a Földre a rekordot döntött női űrhajós Christina Koch, és mint ahogy ígértem, a folytatásban most arról hallhatnak, hogy először sütöttek nyers alapanyagból ennivalót az űrben. Óriási türelemjáték révén végül 2 óra alatt sikerült többé-kevésbé normális kinézetűre megsütnie egy csokis kekszet a Nemzetközi űrállomás ISS egyik asztronautájának, aki ezzel elsőként sütött nyers alapanyagból ennivalót az űrben. Luca Parmitano, olasz űrhajós, még tavaly decemberben végezte el a próbasütést, az első keksz 25 percet töltött bent a sütőben, ám ez az idő és a 300 Fahrenheit, vagyis 149 Celsius fok kevésnek bizonyult, a tészta nyers maradt. A következő 2 keksznél az űrhajós megduplázta a sütési időt, de az eredmény még mindig nem volt tökéletes. A 4. apró süteményt már 2 órára tette be, de még ez sem volt az igazi. Végül még egyszer nekifutott a dolognak. Ezúttal a maximális 325 Fahrenheitre, vagyis 163 Celsius fokra állította be a sütőt, és 130 percre hagyta bent a kekszet, remek eredményt elérve. A speciális sütőgyártói számítottak arra, hogy az űrbeli és a normál, általában 10 perc körüli sütési idő között lesz különbség, de arra nem, hogy ekkora. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Földre visszaküldött 3 megsült keksznek milyen az íze. A visszaérkezett kekszeket ugyanis azóta egy houstoni laboratóriumban őrzik lefagyasztva. Alapos vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, hogy biztonsággal el lehet-e fogyasztani őket. A kisméretű elektromos sütőt tavaly novemberben küldték az űrállomásra, ahová már korábban megérkezett az 5 darab lefagyasztott nyers keksz. A tésztát egy szállodaláz biztosította, ugyanabból a kekszből küldtek az űrállomásra, amelyet a vendégek is kaptak. Amellett, hogy a frissen sült csokis keksz illatával ajándékozta meg az asztronautákat, a kísérlet azért is fontos volt, mert a Holdra, majd a Marsra induló űrhajósok esetében különösen nagy jelentősége lesz, hogy ne csupán szárított vagy előre csomagolt ételt fogyaszthassanak. Először sütöttek tehát nyers alapanyagból ennivalót az űrben. A folytatásban pedig orvostudomány, a megzavart biológiai óra is cukorbetegséghez vezethet. És egy meglepő hír is következik rövidesen, egy hajszál is okozhat jelentős fájdalmat. Tanulságos az eset, mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy a megzavart biológiai óra is cukorbetegséghez vezethet. A Genfi Egyetem kutatóinak sikerült bebizonyítaniuk az összefüggést a hasnyálmirigy sejtekben lévő biológiai óra zavara, valamint a 2-es típusú diabétesz kialakulása között. A napi biológiai óra a cirkadián ritmus segítségével a szervezet számít a földi élet szabályos időszakonként ismétlődő változásaira, és alkalmazkodik hozzájuk. A szervezet szinte minden sejtjében van molekuláris óra, hogy a nappalok és éjszakák váltakozásának 24 órás ciklusához igazítsa és szabályozza az anyagcsere működését. Egyre több a bizonyíték arra, hogy a belső óra zavarai, amelyek a gyakori időzóna változásokból, a rendszertelen munkaidőből vagy az öregedésből származnak, jelentősen befolyásolják az anyagcserebetegségek, köztük a kettes típusú diabétesz kialakulását. Ezek a zavarok akadályozhatják a hastámirigy Langerhans szigeteiben található sejtek hormontermelő működését, márpedig ezek a sejtek választják ki a vércukor szabályozásában szerepet játszó inzulint és glukagont. A Genfi Egyetem kutatói összehasonlították a kettes típusú diabéteszesek és az egészséges emberek hastámirigy sejtjeit. Az eredmények elsőként igazolták, hogy a betegek Langerhans szigeteinek sejtjeiben sérült biológiai óra együtt jár a hormonkiválasztás zavarával. A nobiletin nevű citromhéjból kivont vegyület segítségével a kutatóknak sikerült kijavítaniuk az elromlott biológiai órát és részben helyreállítani a szigetsejt működését. A kutatók az Amerikai Tudományos Akadémia alapjának aktuális számában írtak a diabétesz kezelésének erről az innovatív útjáról. Az egyetem kutatócsoportja két évvel ezelőtt rákcsálóknál már kimutatta, hogy a hastámirigy sejtek cirkadián ritmusának megzavarása károsította az inzulin és glukagon termelést, ezzel elősegítette a cukorbetegség kialakulását. Amikor laboratóriumban emberi hastámirigy sejtek tenyészetében mesterségesen megzavarták a biológiai órát, a két kulcshormon kiválasztása is sérült. A következő lépés az volt, hogy megnézzük ugyanezt betegek hastámirigy sejtjeiben, mondta el Volodymyr Petrenko, az új tanulmány vezető szerzője. Érdekes megfigyelés tehát, hogy a megzavart biológiai óra is cukorbetegséghez vezethet. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig orvostudomány, egy igen tanulságos eset következik. Egy hajszál is okozhat jelentős fájdalmat. Egy brazil férfi belelépett egy hajszálba, ami aztán a talpába állt. Ez első hallásra még csak említésesen méltó esetnek minősül, ám a vékonyka, alig 10 mm hosszúságú objektum olyan szerencsétlenül fúródott a páciensbe, hogy az iszonyatos fájdalmakat okozott neki. A férfi természetesen hamar a sürgősségén kötött ki. Elsőre az orvosok sem tudták megállapítani, hogy mi a probléma. Egyáltalán nem látszott ugyanis a betegen, hogy a lábfeje vagy a bokája megsérült volna. A fájdalom enyhült, ha az érintett lábujjhegyen járt. Ám amikor a sarkára nehezedett, a nyilallás ismét visszatért. A szakemberek tüzetesebben is megvizsgálták az érintett részt, és akkor derült ki, hogy a férfi sarkába egy kósza hajszál fúródott. Az ehhez hasonló esetek nagyon ritkák. Az elmúlt 60 évben mindössze 26 bőrbe fúródó hajszálról számolt be az orvosi szakirodalom. A helyzetet súlyosbíthatja, hogy járás során, a kígyó mozgásához hasonlóan, a hajszál a bőr mélyebb rétegeibe vándorol, izgatva ezzel a bőrben található idegvégződéseket. Ez akár nagy fájdalmakat is okozhat. Miután a hajszálat eltávolították a férfi talpából, a fájdalom rövidesen teljesen elmúlt. Bármilyen meglepő, tanulságos eset tehát, hogy egy hajszál is okozhat jelentős fájdalmat. A folytatásban pedig biológia és technológia, baktériumokból készül az élő beton. Hogy pontosan hogyan, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Baktériumokból készül az élő beton. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A rómaiak idején készült az első beton, amit azóta hasonló módon állítanak elő. Összekeverik a sódert, a homokot a kötőanyaggal, cementtel és vízzel. Remélve, hogy a megszilárduló anyag hosszú időn át kemény és stabil marad. A Colorado Egyetem kutatócsoportja, szakítva a hagyománnyal, baktériumok segítségével betonszerű anyagot készített. Az ókori építészet egyik legjelentősebb, napjainkban is megcsodálható alkotása a római Pantheon. A kerekcsarnokot, azaz a rotundát kazettás betonmennyezet fedi. Csak nem 2000 évvel építése után a Pantheon dómja a világ legnagyobb vasalatlan betonkupolája. A vasbeton ugyanis jóval később jelent meg. Az 1855-ös párizsi világkiállításon egy Lambeau nevű mester vasbetonból készített csónakot mutatott be. Mégis inkább az ugyancsak francia Monnier-t tekinthetjük a szerkezet feltalálójának, aki a legendák szerint észrevette, hogy betonból készített virágtartóinak tartóságát bámulatosan megnövelte a peremükbe ágyazott néhány vasbetét. Szükség volt azonban még jó néhány évtizedre, amíg a vasbetonnak az építéshez hasznos konstrukcióit kifejlesztették. Azóta ez az anyag uralja a világ építészetét. A betonok világába két évtizede egy zseniális magyar ötlet is bevonult. Egy csongrádi építészmérnök 2001-ben kifejlesztett üvegbeton névre keresztelt építőanyagának lényege, hogy a betonba optikai szálak milliói kerülnek, amelyek átvezetik a fényt a kemény anyagon. A hajszálméretű optikai szálak teljesen belekeverednek a betonmasszába. Így a szemlélő egyöntetű betonfelületet lát, ellentétben az eddig ismert üvegbeton megoldásokkal. A találmány híre hamar bejárta a világot, számos nemzetközi cikk beszámolt megszületéséről. Az egyik jeles nemzetközi magazin a 2004-es év legfontosabb találmányai közé sorolta az ötletet. A napokban jelentette be Will Schrubber, a Colorado-i Egyetem kutatója, hogy baktériumokat melegvíz, homok és tápanyagok keverékébe tettek. A mikrobák a levegőből kivont széndioxid segítségével kálciumkarbonátot termeltek, fokozatosan összeragasztva a homok részecskéket. A végeredmény betonszerű képződmény. A baktériumok a különleges beton képződése során széndioxidot vesznek fel, ami éles ellentétben áll a hagyományos folyamattal, mert ott a cementgyártása során hatalmas mennyiségű üvegházhatást okozó gáz kerül a levegőbe. A baktériumoknak köszönhetően az anyag zöld színű, amely elhalványul, amint kiszárad. A folyamat azonban lassú volt, ezért hidrogént adtak a kiindulási elegyhez, remélve, hogy a baktériumok által felépített hálózat gyorsabban épül ki és erősebb lesz. Az ötlet bevált, a hidrogéles elegyből képződő élő beton gyorsabban megszilárdult, de a kutatók szerint sokára lesz még, mire ilyen alapanyagokból a hagyományos betonhoz hasonló minőségű anyagot kapnak. A zöld betonból készült kocka ugyan elbírja az ember súlyát, de ahhoz nem elég erős, hogy falakat emeljenek ezekből. A kísérletező kedvű kutatók félbevágott, majd saját öntőformájába tett zöld betonokra is öntöttek alapanyagokat. A baktériumok hamar kitöltötték a hiányzó részt, azaz megduplázták korábbi önmagukat. Az is kiderült, hogy szobahőmérsékleten, száraz levegőn a zöld beton napokon belül eléri maximális erősségét, miközben a baktériumok zöme fokozatosan elpusztul. Ugyanakkor néhány hét múlva is találtak baktériumokat, amelyek megfelelő hőmérséklet és magas páratartalom esetén újraélettek. A módszer homok nélkül is működik, őrölt betonból, de akár porrázúzott üvegből is előállítható a speciális beton. Ígéretes és környezetkímélő technológia tehát, hogy baktériumokból készül élő beton. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!